Kontűr. Művészeti magazin.
Pékristálybia nevében is szeretettel köszöntök mindenkit, Gergely Zsuzsa vagyok. A kolozsvári Utunk irodalmi folyóirat életének koromból kifolyólag csak egy rövid időszakát kísérhettem figyelemmel, de arra emlékszem, hogy kisiskolásként az Utunk évkönyvben próbálkoztam először keresztrejtvényfejtéssel, és meg is dorgáltak, hogy ha már belekontárkodom, legalább ceruzával tegyem. A Helikonnál keresztelt lap már egyetemista éveimet is elkísérte, kicsit furcsa is volt, hogy egyre gyakrabban lehetett személyesen találkozni a szerkesztőivel, sőt, rövid időn belül a bölcsészkar padjaiban velem együtt üldögélő 20 évesek írásai is megjelentek a folyóiratban. A Serénymúmia indulásával szerkesztővé avanzsált például Fekete Vince, és azután a fiatal nemzedék állandóan ott sertepertélt az érett és elismert írók, költők mellett. Akiket ma a Helikon nagy öregjeinek nevezünk, azok akkor 40-es, kiforrott szerzők voltak. A Helikon 35 éves lett, és a régi gárdából sokan már nincsenek közöttünk. Lászlófi Aladár, Mózes Attila, Zsigmond István, Kályaka Bantal, Nagy Mária és legfrissebb halottként Szilágyi István egykori főszerkesztő. De szerencsére még találkozhatunk Király Lászlóval, egyedemesével, vagy a valamikori Utunkos Molnos Lajossal. Nemrég a kolozsvári Vallásszabadság házában ünnepeltük a két hetente megjelenő Helikon 35. születésnapját. Király László költő azt is elmesélte, hogy 5 percen múlott, hogy ez lett a folyóirat új neve, hiszen a marosvásárhelyi Igazszó is erre a névre pályázott, csak 5 perccel később közölte Bukaresttel ezt a vágyát, mint a kolozsvári csapat. A születésnapon a folyóirat szerkesztői és rendszeres szerzői olvastak fel többnyire azt az írásukat, amely az ünnepi lapszámban megjelent. Horváth Benji költő volt a kivétel, aki lekéste a határidőt, de utolsó pillanatban betoppant egy zseniális, viccesen eposz hosszúságúként emlegetett ütős verssel. Egy kis film a Helikon aktuális csapatával készült villáminterjúkat vonultatta fel, Kántor Melinda és Dimény Áron színművész pedig részleteket olvasott fel régi Helikonokból, megidézve az elődök szellemességét. Emlékezés és számadás a jelenről, illetve gondolkodás a lehetséges jövőről. Így foglalható össze, mi hangzott el a Helikon 35. születésnapján. Mai műsorunkban a lap jelenlegi szerkesztői közül 4-gyel beszélgetünk. Elsőként Karácsonyi Zsolt főszerkesztőt hallják. Ma többször elhangzott, hogy 35 év nem föltétlenül arra kötelezi az embert, hogy nosztalgiázzon, vagy csak emlékeket idézzen fel, hogy érdemes a jövőbe tekinteni, de azért 35 év, 35 év, ebből, ha fél szemmel is, de már az elejétől figyelemmel kísérheted, és nagyon hosszú ideje csapattag vagy, volt emlékezés. Én is azzal kezdeném, hogy változik egy szerkesztőség, de egyszerre kell figyelni valamire, amit az elődök megteremtettek, és egyszerre kell figyelni arra is, hogy a változó világnak hogy felelsz meg. Ezt mennyire nehéz művelni? Nagy nevektől kaptátok ezt a lapot ajándékba, és kötelességetek valahol ahhoz a hagyományhoz is kapcsolódni, illetve újítani is.
Ahhoz a hagyományhoz kapcsolódni, amit az alapítóktól átvettünk élükön, ugye Szilágyi István főszerkesztővel, ahhoz könnyű kapcsolódni. Mert hogy nem volt szükség arra, hogy akár Fekete Vincéknek, vagy akár nekünk, vagy a legügyfiabbaknak, hogy kapukat döngessenek, mert nyitott kapukat döngettünk volna. Hát, hogy tárt karokkal és nagy bizalommal fordultak hozzánk az alapítók, és ezt valahogy megtanultuk. Sok apró gesztusból, mozdulatból hozzászoktunk, és éreztük, hogy ez nekünk is nagyon jó. Ugye ez mindannyiunknak valahogy benne van a rendszerében már eredetileg, és ők voltak azok, akik ezt a felszínre hozták. Úgy érzem, hogy lehet, hogy még itt-ott egy kicsit, még most is lötyög a kabát, amit átvettünk tőlük, vagy amit ajándékba kaptunk, ahogy fogalmazol, de mégis természetesen tudunk mozogni benne, és ez nekik köszönhető, hogy ez valahogy lépésről lépésre, hát mint a régi mesterek, hogy ott tartották az inast az asztal mellett, hogy először csak figyeljen, aztán már dolgozzon, és így tovább. No hát itt is nálunk is így lépésről lépésre történtek a dolgok, és hát a generációváltás is lépésről lépésre történt. 2-3 évet érkezett egy-egy új szerkesztő, 2004-től arrafele, jó 10 évig az egyeduralkodó fiatal, 11 évig akár Fekete Vince volt, tehát azóta sok minden történt, de az fontos, hogy ez természetes volt, tehát ez nem csak Szilágyi Istvánnak a gesztusaiban volt ott, hanem Lászlófi Aladáriban, és Szőcs Istvánéban, és Mózes Attiláiban, és bárkiben ez jelen volt a szavaikban, kinek egy kicsit gunyorosabban, kinek tréfásabban, kinek tartózkodó férfiúi komolysággal volt jó, hogy az irántunk való jó kedvét és szeretetét kifejezze, de ez folyamatos volt, és hát a szeretetet is megtanultuk, nem azt jelenti, hogy kritikátlanság, bármit meg lehet csinálni, hanem az van, hogy együtt kell dolgoznunk és létrehozunk valamit, ami nekik is fontos volt, számunkra is nagyon fontos, és ezt a lendületet és ezt az átadási készséget kell megőrizni, hogy aztán a többieknek is, az új nemzedékeknek ez ugyanúgy egyértelmű legyen, mint nekünk, akik esetleg már idősebbek vagyunk, és hát ez el is kezdődött, hiszen 21 éves volt Kályakab Antal, és hosszú évtizedeken keresztül ő volt a legfiatalabban alkalmazott utunkszerkesztő, és ám-lám most Nagy Zalánt 20 évesen hoztuk a laphoz, ami megint egy szép történet. Tehát a mindenkori kolozsvári irodalmi folyóiratnak a különböző történetei valahogy összeérnek, és valamiféle szerves egészt alkotnak.
Annak idején én is jártam a Helikon szerkesztőségébe a 90-es évek végén, ilyen zöldfülű rádiósként, és én mindig toporogtam egyik lábamról a másikra, és emlékszem, hogy kiugratott, kinek tudtam belekapaszkodni a tekintetébe. Valamikor, gondolom első alkalommal szerzőként kopogtattál be a Helikonhoz. Milyen emlékeket őrzöl? És ezt azért is kérdezem, mert a kisfilmben azt mondtad, hogy furcsa az, hogy ma ugye e-mailben érkezhet egy vers, telefonon beszélgetünk, nincs arca föltétlenül a frissen jelentkező szerzőnek. Nektek volt arcotok, és a szerkesztőknek is volt arcuk, és kontaktusba kerültél velük, még heherészés is lehetett belőle. De azért egy darab papírral bemész, és azt mondod, hogy van egy versem, elolvassa valaki. Erre hogy emlékszel vissza?
Én viszonylag későn léptem be először a Helikon szerkesztőségében, olyan értelemben, hogy akkor már 2-3 éve közöltem. Később derül ki 94-től, de én úgy tudtam, hogy 95-től én már közöltem, és 97 tavaszán léptem be először a szerkesztőségbe, és azonnal egy hatalmas bakit követtem el, ugyanis azt kérdeztem, hogy hol a pénztáros, mint ugye lánglelkű fiatal szerző, aki a honort nagyon fontosnak tartja adott pillanatban, pénzszűke okán egyébként, és kiderült, hogy a pénztáros az nem más, mint a nagyon komoly és visszafogott úriember, nagyszerű prózaíró Zsigmond István. És amikor én lepénztároshoztam Zsigmond Istvánt, mert ő nem biztos, hogy hallotta, akkor Mózes Attila és Király László majdnem lefordultak a székről nevettükben. Hát ez volt emlékeim szerint az első belépőm, no de aztán utána persze gyakrabban megfordultam, és hát 99-től, amikor Kolozsvára kerültem, akkor már tényleg rendszeresen jártam be a szerkesztőségbe, úgyhogy ez valahogy természetes volt, vagy tudtam, hogy hol szoktak kocsmázni a nagy öregek, hol lehet őket megtalálni, és így tovább. Tehát, hogy ezek ilyen maguktól épülő apró kis történetek voltak, vagy az, hogy ők folyamatosan el tudták mondani százszor akár bizonyos időmennyiségen belül ugyanazt a viccet vagy anekdotát, és egyszerűen nem mondták meg. Vagy megjelent Haim András, a korunktól ugye fél émettel feljebb volt a Nagyszamos utcában, és azt mondta, hogy kérek egy cigit. Erre hihetetlen felmenőket emlegető káromkodásba tört ki Mózes Attila, és utána pedig teljesen nyugodtan, tehát visszaváltott a hangot, teljesen nyugodtan adott egy cigit, de valami hihetetlenül enyhén franciás úri gesztussal tette mindezt, mint hogyha az előbbi már ordítozásba hajló káromkodás meg se történt volna. És így tovább rengeteg ilyen történet van, ami tényleg szép és jó, mert az fontos, hogy ünnepelni jöttünk elsősorban, tehát nem emlékezni most a Vallásszabadság házába, persze, hogy emlékezni is. Tehát mégis az ünneplés az, ami fontos, és persze történetek által lehet jobban ünnepelni. Hát emlékszel, mit csináltál, mondják az ünnepeltnek, amikor mondjuk 70 vagy 80 éves, emlékszel, hogy vágtad le a disznót? Emlékszem, hát mi is emlékezünk, de a vigasság azért az ott van a szavainkban, még akkor is, hogy amikor távoztak Kályá Kabanta, vagy Mózes Attila, vagy Zsigmond István, vagy Szőcs István akár, az is megrázó pillanat volt, de amikor az alapító főszerkesztőnk távozott, különösen hosszú betegség után, az valahogy még mélyebben megérintette az egész csapatot. Akkor is, ha tudtuk, etteg, akkor is tudtuk, hogy már nem is járt be az utolsó egy-másfél évben a szerkesztőségbe, de mindig tudtuk, hogy valahogy itt van a közelünkben, és ez valahogy óhatatlanul lezárult. Tehát, hogy valóban egyfajta felnőtt kor, most már óhatatlanul 35. évben megtörtént, és ez mindenkire érvényes, úgy érzem, független attól, hogy van, aki 20 éves, van, aki a 20-as éveiben jár, vagy van, aki már ugye, akár jó magam, ugye mindjárt a 48-at tapossa, de hát, hogy ez mindenkinek azért egyfajta felnőtti válási momentum volt. Persze felnőttünk már a magunk módján korábban is, de az, hogy a felelősség az egy kicsit más hangsúlyokat nyer, az egyértelmű, és azért is volt jó, hogy az alapítók közül azért még többen és jó alkotói lendületben, Király László is, Egyedemese és Molnos Lajos is közül alapban, ez fontos, hogy ők mindig velünk legyenek, és egyébként évközben is velünk vannak, nem csak egy ünnep alkalmával, tehát ők is közölnek a folyóiratban, mint ahogy a legifjabbak, a tizenévesek vagy alig 20 éves fiatal szerzők vannak Erdélyben és Magyarországon is. Ők azért másként figyelnek, de nagyon erősen figyelnek arra, ami a Helikon környékén történik, és hát azért ez az egész csapatnak köszönhető, hogy ez így alakult, és annak is, hogy alap, úgy érzem, hogy méltó az alapítókhoz, de az, hogy a különféle világhálós újdonságokra, a Facebookra, a honlapfejlesztésre az egész csapatnak van energiája, az nagyon fontos és meghatározó.
A Helikon jelenlegi szerkesztőségi tagjai között vannak olyanok, akik a nagyöregek közül csak párat ismerhetnek személyesen. Nekik milyen viszonyuk volt, van a két nemzedékkel az előtti csapattal? Markuth Jurácz Dóra költő.
A nagyöregek azért érdekesek ilyen szempontból, mert nagyon ritkán találkozunk velük, többnyire ilyen ünnepi körülmények között, mert hogy ők ritkán jártak be a szerkesztőségbe, ritkán tudtunk úgy párbeszédbe lépni. Tehát valamennyire távolinak éreztem mindig a szerkesztői hétköznapjaimban a nagyöregeket. Ők voltak azok, akiket a középnemzedék, tehát azok, akikre mi néztünk fel, úgymond a mi nemzedékünk, mert hogy ők voltak előttünk, tőlük lehetett tanulni, ők voltak egy karnyújtásnyira a szerkesztőségen belül, akikre ők hivatkoztak. Én téren nagyon izgalmas, ilyen meta hivatkozási rend alakult ki, és talán nem mondok újdonságot azzal sem, hogy Zalán kollégámmal néha irigykedve hallgatjuk ezeket a történeteket, és irigykedve nézzük azt, hogy mi jelent meg a Helikonban a 90-es években, milyen volt akkor az irodalmi közbeszéd, mi az, ami már semmiképp nem működne napjainkban, mi az, amit mi sem lennénk, vagy hajlandóak, vagy képesek megírni, és ez mégis izgalmas. Örülök, hogy bár nem is annyira gyakran, de még mindig találkozunk néha velük, azért a jelenlétük ez adott az életünkben, és vigyázzunk rájuk, és beszélgetnünk kell velük, amíg még itt vannak.
A Helikon legfiatalabb tagja tehát a 20 éves Nagy Zalán költő, utána Markuth Jurácz Dóra költő következik, aki Horváth Benzsitől vett tehát a fiatal tehetségekkel foglalkozó Pavilon 420 oldalt, és a lap online térben való szerepeltetése is a feladatkörei közé tartozik. Fiatalként nehéz az elmúlt 35 évhez viszonyulni. Most ezt fejti ki Markuth Jurácz Dóra.
A 35 év már csak azért is érdekes, mert a lap, amelyiknél dolgozom, idősebb, mint én. Tehát én 28 éves vagyok, és nagyjából 5 éve dolgozom itt a Helikonnál. Úgyhogy ez különösen megnehezíti azt, hogy ehhez viszonyuljak. Ha már kétszer ki lett emelve ez a része, azért mindenképp hozzátenném, hogy ez egy retro dolog, amit mi művelünk a Helikonnál. Az, hogy két heti lapként jelentkezik a Helikon, az úgy gondolom, hogy nem csak Erdélyben, hanem Magyarország szerte is egy olyan dolog, mivel nem sok irodalmi lap büszkélkedhet. Sokszor fel is teszem magamban a kérdést, hogy képesek olyan iramban olvasni az emberek, amilyen iramban mi megjelenünk. Még a havilapok esetében is több példa mutatja, hogy nem annyira magától értetődő egy-egy fórum, egy-egy közösség jövője. Ezért is gondolom, hogy különösen szerencsések vagyunk, hogy egy ekkora évfordulót ünnepelhetünk ilyen népes szerkesztőséggel, és ilyen népes egykori munkatársi, szerzői, mondhatni baráti körrel.
A Helikon megjelenik nyomtatott formában is, de nagyon sokat tesztek azért, hogy a honlap is egyre gazdagabb legyen, illetve hogy az online térben is jelen legyen bizonyos formában a Helikon, és hát szerintem áldás is, meg átok is az, hogy ezzel is foglalkozni kell. Nézzük meg, hogy mi az áldás része.
Ezt valamilyen formában érintettem az est alatt is, talán nem volt időm kifejteni. Valahogy azt a korszakomat élem, amikor kezdek visszatalálni ezekhez a hagyományosabb és tisztább médiumokhoz. Úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor minden a figyelmünkért és az azonnali gyors impulzusokért, a profitért és a reklámokért versenyez, üdítő frissesség lehet egy olyan irodalmi lap, amiben nincsenek reklámok, amikben nincsenek figyelemhajház, nagy tipók, vagy a honlapunkon sincsenek reklámok. Nem, mintha kifizetődő lenne, de olyan jól esik olyasmit olvasni, ahol tényleg el lehet mélyülni a szövegekben, és nem csak felületesen olvasni, hogy annyi mindent olvasunk felületesen a hétköznapokban, hanem egyfajta intimitást, egyfajta közvetlenséget biztosít. Ez, ahogy telnek múlnak az évek, és egymás után ütöm ki az idegesítő reklámokat légitársaságoktól, hotelektől, mindenféle fajta létesítményektől, annál jobban tudom értékelni azt, hogy valaminek úgy szentelek időt, hogy abban nem avatkozik bele senki. Négy szem közt vagyok úgymond a szöveggel, a szerzővel, és próbálom ezt felfedezni az élet többi területén is, tehát mondjuk minél inkább visszanézni a papírformára, papírra jegyzetelni, papírra írni verseket, nem mintha annyi verset írnék. Szoktam viccelődni, hogy gyakrabban járok fogorvoshoz, mint ahány verset írok az utóbbi időben. Ez is a szerkesztői munka áldása és átka egyben. De úgy gondolom, hogy ahogy telnek az évek, és ahogy túltelítődik ez a fajta online tér, mégis kezdenek valahogy visszakanyarodni az emberek az offline zenéhez, a tiszta, nem algoritmusok által generált olvasási sorrendhez. Nem az van, hogy egy gép ajánlja azt, hogy te mit akarsz olvasni, hanem azzal egy szerkesztő foglalkozott, hogy már pedig itt ez lesz a sorrend. Ezek a szövegek így kapcsolódnak, és ezt az ízlést deformálhatod magadnak. Gondolom, hogy ezek egyre értékesebb dolgok lesznek.
Költőnek, írónak és szerkesztőnek lenni. Valamennyi kreatív tevékenység, alkotó munka, de ezek vajon segítik egymást? Márton Evelin prózaíró számára ösztönző, hogy ilyen közegben dolgozik.
Hát a legjobb közeg egy írónak ilyen helyen dolgozni. Most nem azt mondom, hogy én folyton kiteregettem a szerkesztőségben az éppen készülő szövegeimet, viszont annyira igaz ez a kijelentés, hogy valójában, mivel hogy a lapba írni kell, akkor ezek a szövegek rögtön a szerkesztő és írótársaim szeme elé kerülnek, és hogyha mondjuk bármilyen kritika vagy észrevételük van, akkor azt ott melegében is meg tudják fogalmazni. Úgyhogy ez így nagyon jó. És tényleg otthonná vált az 5 év alatt. Tehát a Helikon mindig az a hely, ahova, hogyha bemegyek, bármilyen rossz hangulatba is lennék, ott ez elmúlik.
Úgy éreztem itt a ma este során, hogy ha ilyen nagyon leegyszerűsítve két alappillért kellene meghatározni a Helikon esetén, akkor az egyik a hagyományok, inkább irodalmi hagyományok, és a másik pedig a fiatalokra való folyamatos odafigyelés. Ezt hogyan lehet megvalósítani? Mert hogy néha a fiatalokat nem feltétlenül érdeklik a hagyományok például.
Én ezt nem is tudom, hogy ki merném-e jelenteni. Hogy lehet megvalósítani? Ugye nagyon sokat járunk iskolákba. Az elmúlt években indult ez be nagyon, vagy erősebben, mint korábban. Tehát van egy szinte állandó jelenléte valójában a Helikonnak a különféle középiskolákban, nem csak Kolozsváron, hanem valójában Erdély szerte. Úgyhogy ez óhatatlanul ahhoz vezet, hogy a nagyon-nagyon fiatalokkal találkozunk. Az tény, hogy őket sokkal inkább érdekli mindaz, ami az online felületünkön megjelenik, mivel hogy ott rengeteg multimédiás anyag van, írásművészetek mindenféle más, ami nem kimondottan az írott szövegre koncentrál feltétlenül, viszont én mindig el szoktam mondani, hogy mindezeknek a dolgoknak mégiscsak az írott szöveg az alapja. Tehát egy forgatókönyvtől egy dalszövegig valójában mindennek valamiféle formában egy írott és elképzelt szöveg az alapja. És azt hiszem, hogyha erről elég gyakran beszélünk, és ugye mindig elvisszük a nyomtatott lapot is ezekre a találkozásokra, akkor azért, hogy mondjam, kikristályosodik a fiatalok fejében is az, hogy akkor ez mi is, vagy miről szól. Szerintem nagyon gyakran inkább az van, hogy nem is tudnak róla, vagy hogy ritkán találkoznak nyomtatott szépirodalmi lappal, vagy bármilyen mással, mert hogy valahogy kiveszett ebből a generációból ennek a fogyasztásának a szokása, de nem hiszem, hogy ez egy ilyen végzetes dolog, és hogy ez visszafordíthatatlan.
A szerkesztés az egyfajta munka, és az, hogy egy közösség is kialakuljon a Helikon köré, mellé, ezzel párhuzamosan az egy másik fajta munka. Ez mennyire illeszkedik így a mindennapjaitokban, vagy mennyire okoz kihívást?
Szerintem minden újabb dolog, vagy ami túlmutat a konkrét szerkesztési munkán, az kihívás, de ez a jó benne. Én legalábbis így működöm, hogy nagyon szeretem a kihívásokat, az ismeretlen helyzeteket, amikor nem tudom kiszámolni, hogy mi lesz a közönség reakcióját, se tudom kiszámolni, a fiatalokat sem tudom belőni, hogy akkor most unatkozni fognak, vagy sem. Ez valahogy életben tart. Nyilván itt elhangzott ma is, hogy ez nem egy most kezdődő dolog az, hogy a Helikon az nyitott a mindig fiatalok felé, van egy ilyen hipotetikus generáció szerintem a mindig fiatalok, de szerintem most az utóbbi években sikerült valahogy egy ilyen műhelyszerűséget kialakítani, ahova szívesen járnak be nem csak azok a diákok, akik a Helikonnál szakgyakorlatoznak, hanem olyanok, akikkel a kolozsvári magyar napokon, vagy más eseményeken valamikor valahogyan kreatív írás műhelyünk is volt, tehát hogy barátságok is szövődnek valójában, és ezek az emberek szívesen bejönnek, és ez jó. Tehát, hogy életet hoznak valahogyan a szerkesztőségi életbe. Csak egy példát mondok erre, nem is olyan régen történt, valamikor a tavalyi év végén, amikor a Deák Jutka titkárnőnk visszafele jövet, talált a postaládánkban egy verset, amit egy igen fiatal illető írt, és azt írta oda a kis levelébe, hogy hát nem talált senkit a szerkesztőségbe, de rájöttünk, hogy talán szégyelt feljönni. Úgyhogy itt a helye most annak, hogy elmondjam, hogy nem kell félni, nyugodtan be lehet jönni, és mindig bent van valaki, akivel szóba lehet állni, meg lehet inni egy teát, egy kávét, és kérdésekre is válaszolunk, ha tudunk, nyilván.
Ismét Karácsonyi Zsolt főszerkesztőt kérdezzük. Azt hiszem, hogy azért is ilyen erős a kapcsolat a régiekkel, mert nem volt ilyen drasztikus őrségváltás soha ennél a lapnál. Tehát, hogy ők bábáskodtak fölöttetek, és nyugdíjazásuk után pedig jó barátként mindig visszajártak a szerkesztőségbe, nem csak közöltek. Ti is valahogy így jártok el, és ugye a fiataloké volt annak idején a Fekete Vince által indított Serénymúmia, és mikor te jöttél a nagy kilométrikkel, megint nem az volt, hogy fenékbe rúgtuk Fekete Vincét, és jövök én új időnek új dalaival, hanem ott is valahogy természetes volt az, hogy más ember, de hasonló gondolkodásmód mentén. Megvan ez még most is, a Pavilon 420-szal is, és így érzed egyáltalán, hogy akár, hogyha külön részeit vesszük a lapnak, akkor is nem voltak ilyen drasztikus törések, hanem szép, egészséges átmenetek, úgymond.
Ez az átmenet szó nagyon fontos, és az, hogy ugye a kilométrik után, amit én szerkesztettem, majdnem egy évtizedig, akkor Horváth Benzsi következett a Pavilon 420 vonatkozásában, és aztán ezt átvettem most már néhány éve Mörkuczi Brázdóra. Ő is változtat, hangsúlyokat helyez el, más megvilágításba állít dolgokat, ami a fiatal írókat illeti, és fontos az is, hogy van valami csodálatos dolog abban, hogy Helikonban például eltűnik hosszú időre a kézművészeti rovat, vagy a színházzal, a filmmel való foglalatoskodás, vagy csak ritkán jelenik meg, és eltelik 10-15 év, és újra felbukkan. Vagy ugyanez az esszé műfajával, ami 90-es években nagyon erősen jelen van, én egy búvópattak is ismét feltűnik. Hogy valóban egy olyan egységes egészként is lehet olvasni, vagy felütni a különböző Helikon évfolyamokat, vagy Helikon lapszámokat, hogyha 10-15 évből egy-egy lapszámot elővesz valaki, akkor észreveszi, hogy ez mégiscsak hasonlít. Különböző, de hasonlít. Tehát összeérnek a szálak, mint ahogy a különböző hálózatok az erdő altalajában is összeérnek. Valahogy van valami rejtett kommunikáció, nem csak az éppen aktuális számban megjelenő anyagok között, hanem az éveknek is a különböző szerzőknek a fiatalkori szövegeit, ha megnézzük, lehet, hogy van valami hasonlóság, vagy az idősebb kori szövegek között is van hasonlóság, tehát rengeteg különbözőség és hasonlóság egy nagyon szép, szerves egész tud létrehozni, tehát valamiféle olyan zeneművet, ahol változnak a hangsúlyok, változnak a ritmusok, változnak a motívumok, de aztán azok újra és újra néha teljesen átalakított formában, de mégiscsak visszaköszönnek.
És mivel magyarázható ez a változás, hogy milyen érdeklődésű és milyen típusú egyéniségek vannak éppen a szerkesztőségben? Tehát mondjuk a társművészetek akkor erőteljesebbek, hogyha sok olyan ember van, aki foglalkozik irodalmon kívül mással is?
A társművészetek azért vonult egy kicsit háttérbe, mert a 90-es évek elején, amikor elindult, mint szép irodalmi folyóirat a Helikon, akkor mindenki, és ezt Szilágyi István többször el is mondta, meg le is írta, azt gondolták, hogy lesz színházi lap, lesz zenei folyóirat, lesz képzőművészeti folyóirat, és aztán ez nem igazán, vagy csak részben valósult meg. Már Szilágyi István főszerkesztés alatt 2008-2010 tájéken elindult egy ilyen folyamat, hogy gyakorlatilag azokat a rovatokat, amik a lap elődben, az utunkban ott voltak, tehát a színház, az interjú, vagy a film, vagy a képzőművészet, azt visszahozzuk. És ez sikerült, tehát a képzőművészeti rovat úgy jött vissza, hogy még nem is voltak kritikusaink gyakorlatilag, akik szöveget írhattak volna, de mégis elindítottuk, és ez mégiscsak sikerült, és azóta kialakult egy stabil szerzői csapat, aki rendszeresen ír az erdélyi tárlatokról, néha még magyarországi tárlatokról is megjelenik, akár kritikai jellegű írás, tehát hogy kritikai megjegyzésekkel felvértezett szöveg is, mert ez is fontos a számunkra, hogy legyen kritika. Zsuzsa említette itt a mai napon, vagy talán filmes bejátszásban, hát hogy a kritikával gond van. Egyes szerzőknek öröm, mikor meghallják, hogy hát nálunk negatív kritikát is lehet írni. Igen, nálunk ezt is lehet, de ez is beépül valamiféle hagyományban, nem kezdünk el pamfletteket vagy egyebeket írni, arra esetleg egy szilveszteri számmal rátérhetünk, de az, hogy odafigyelve és lehetőleg minél nagyobb gondoskodással bánjuk úgy a szöveggel, mint a szerzőkkel, és ezt a szerzők érzik, és azt gondolom, hogy ez a Helikonnak is sajátossága, de az erdélyi folyóiratoknak is úgy érzem, hogy ez sajátossága, hogy valahogy másként tudunk beszélni a fiatal szerzőkkel például. Ez egyáltalán nem volna semmit a hajdasági, vagy magyarországi, vagy felvidéki szerkesztők munkájából, hanem valami más hangulat van itt, úgy gondolom szerencsére kicsi Erdélyországunkban, és ez a Helikon hasábjain is érzékelhető, tetten érhető.
Demeter Zsuzsa irodalomtörténészre utalt Karácsonyi Zsolt főszerkesztő, aki a tanulmányok és kritika rovat gondozója, bár szerintem a feladatkörök között nem húzható éles határ. Pár éve, amikor a Helikon végre megszabadult albérlői státuszától és saját székházba költözött, hurcolkodás közben igazi kincses bányára talált a csapat. Azóta Demeter Zsuzsa az archívum lelkes kutatója. Erről is beszélgettünk vele. A kisfilmben is mondod, meg néha úgy hallom tőled, hogy nem a legkönnyebb tanulmány, meg kritika területtel foglalkozni. Valószínűleg kevesebb születik, és valószínűleg, hogy a kritikánál van egy olyan is, hogy nem narancs, hanem citrom, de azért a miénk alapon nem merünk annyira keményen kritizálni, hanem úgy egy kicsit szelidebbek vagyunk. Ez-e a problémád ezzel a területtel? Vagy az, hogy ezt a két műfajt nem művelik annyian? Tanulmányt írnak az egyetemisták, de nem biztos, hogy ez való egy irodalmi labba.
Több rétegű a probléma, egyrészt az, hogy Erdély egyre kisebb, Erdély ugyanakkora, csak a magyarok egyre kevesebben vannak, és hogy kevesen vagyunk, akik irodalommal foglalkozunk, és belterjessé vált az irodalmi élet, tehát mindenki ismer mindenkit, és mindenki mindenkinek a barátja, és mindenki mindenkinek a barátjáról nem írhatja meg, hogy rossz a könyve. Ez mondjuk az utunk idejében is így volt, és mégis megírták, de valahogy más volt az irodalomnak a létmódja. Ez mindenképpen benne van. Másrészt pedig ugye a ma estén szó volt arról, hogy az online tér mennyire felpörgette az irodalom létmódját, a lapszerkesztést. A kritika nyelve viszont nem változott. Az ugyanaz a leíró nyelvezet maradt, és hát elment mellette az idő. És én azt látom, hogy az a fajta leíró kritika, értelmező szöveg, az ma már nem éri el a célközönséget. Tehát 7000 karaktert ma már nehezen tudnak elolvasni, tehát hogy a Kályakab Antal szövegét felolvasták az est végén. Valami ilyesmit kellene írni, 3000 leütésbe, frappánsan, élesen, pengén. Ez működne szerintem ma már. 7000 leütésben persze kell a szakmának, de az olvasót már nem érdekli. Tehát nekem egyre inkább az a tapasztalatom, hogy az általam megrendelt kritikákat a szerzők olvassák, akikről írtak, és az a nagyon kevés szakmabéli, aki maradt. És ez meg így igazából nem ad túl sok sikerélményt.
Nem lehetne ezen a területen belül is indítani egyfajta ilyen továbbképző tanfolyamot, idézőjelben ez ugyanolyan vaskosan hangzik, mint amilyenek a leíró jellegű kritikák. Tehát ha van tehetséggondozás mondjuk versírásban, prózaírásban, nem lehetne tehetséggondozó műhelyeket indítani kritikusoknak?
De igen, ez már régóta dédelgetett vágyunk, hogy indítsunk egy pályázatot kritikusoknak. Csak igazából az a legnagyobb probléma, azt hiszem, hogy ez Kályakabnak ment. Tehát egy ilyen Kályakab helyett kerültem a laphoz, de én nem lettem Kályakab Antal. Tehát, hogy ehhez kell egy olyan sváda, egy olyan habitus, egy olyan írói véna, ami neki volt. Biztos vannak a mai fiatalok között olyanok, akik erre képesek, csak ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, mert fel kell vállalni egyrészt a harcot a szerzőkkel akkor, és azért a mostani online tér azért egy nagyon mocsok világ, tehát hogy az értelmes vitáknak azért nem nagyon van helye. Igen, folyamatosan agyalunk ezen, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a kritika nyelvét, hogyan lehetne rövidebbé, pengévé tenni.
Azt hiszem, kevesebbet gondolsz magadról, mint amennyit megbírsz, és szerintem ezt is meg tudnád lépni. Ugyanúgy, ahogy most is mondtad, hogy nem gondoltad, hogy te szép író vagy, én pedig a hátsó ablaknál imádom a szövegeidet. Tehát ott is egyet mozdultál egy olyan irányba, ahol úgy képzelted, hogy nem a te területed. Lehet, hogy úgy képzeled, hogy nem az a szellem vagy, mint Kályakab Antal, vagy nem az a szellemesség van benned, mint benne volt, mert lehet, hogy inkább ezt hiányolod magadból. De miért nem próbálod ki? Mert én szerintem jól működne a legfontosabb végül is az, hogy ne kioktató legyél, hogy ne lesajnáló legyél azokkal szemben, akik mondjuk 19 évesek és botladoznak a szövegeik. Erre meg szerintem képes vagy, mi más kéne még?
Persze, de én általában azért a Helikont soha nem a saját terepemnek tekintettem, tehát nem én töltöm meg szövegekkel a lapot, és ezt a fajta alázatot, ezt Szilágyi Istvántól tanultam, hogy rendben van, meg kell tölteni szövegekkel a különböző rovatokat, de az ne rólad szóljon. Én szerkesztő vagyok, nem én írom a kritikákat, és ezt azért szeretném tartani. Nyilván ezen lehet változtatni, de a másik, inkább egy személyes része, 17 éve vagyok ott. Ideje van azt hiszem lassan elgondolkodni azon, hogy kell egy fiatal kritikus alaphoz, aki jobban érti a mai fiatalok nyelvét, jobban ismeri a mai fiatal irodalmat. A másik az, hogy ahogy említette, megtanított szép irodalmat írni a Helikon, egyre inkább azt érzem, hogy nekem most ezt kell megírni. Elég idős vagyok már ahhoz, hogy elkezdjem megírni azokat a történeteket, amelyek az elmúlt 5-6 évben megszólaltak bennem, és egyre inkább ez érdekel. Úgyhogy elengedtem ezt a részét, kell helyettem valaki más a kritika rovathoz.
Azt is mondtad ma este, és ezt is hallottam máskor is tőled, hogy a szíved csücske az archívum. Ugye archívum az akkor azt jelenti, hogy könyvhalmazok, laphalmazok, fotók, stb. Milyen hangulatú világ szólal meg, hogyha az archívummal foglalkozol? Közelebb kerültél-e régi szerkesztőkhöz? Felfedeztél-e olyan szerzőket, akikről előtte nem is hallottál, és valamikor publikáltak? Tehát, hogy mennyire tárult ki a világ? És mennyire tárulna ki bárkinek, hogyha ebbe becsöppenne?
Hát én azt hiszem, hogy ha egy adott korszaknak az irodalmát meg akarod ismerni, akkor nem a könyveket kell olvasni, hanem az akkori folyóiratokat. Hiszen azokból az időkből, az utunk idejéből, a 60-as, 70-es évekből fent maradt X név, de annál jóval nagyobb volt a szórás. Akik folyóiratokban publikáltak, eljutottak egy-két kötethez, és aztán az irodalmi rostán kihullottak. Nagyon izgalmas világ. Tehát az a kontextus, amiben ezek a szövegek megszülettek, ahogy ezek a szövegek párbeszédbe lépnek egymással. Így fedeztem fel magamnak Palocsai Zsigmondot, akinek a nevét ismertem, de semmit nem olvastam soha tőle. És az utunkban álomszép szövegek vannak tőle, utána elkezdtem nyilván megvásárolni, de nagyon sokan vannak, Látó Anna, sorolhatnám a neveket, akikről nem hallunk ma már, mert 2-3 név marad meg, ami esetleg bekerül a tankönyvbe. Úgyhogy az archívum az számomra mindig izgalmasabb, és ez igazából vigasz is akkor, amikor a Helikonra gondolok, hogy azok a szerzők, akiket ma leközlünk, 50 év múlva mit fognak mondani ezek a nevek, és hogy ha valaki majd előveszi a Helikont, akkor mit fog kiolvasni a 2000-es évekből például. Egy teljesen másfajta kép alakul ki az irodalomról, az irodalom mindennapjairól tulajdonképpen, a mikrotörténetekről, mint ami egy regénybe vagy egy verses kötetbe belekerül. A Helikon archívuma pedig azért izgalmas, mert hát főként a fotóanyaga hatalmas, 12 000 fotó került elő, valószínűleg ennél jóval több volt, az utunknak a fotóanyaga. Valószínűleg egy olyan 70 000-es tétel lehet, ami eltűnt, és hát minden ott van. Ott vannak a 89 előtti képzőművészek, színházi előadások, íróportrék, akiknek csak a nevét ismerjük, most meg arcot kapnak, rengeteg illusztrációs fotó Szabó Tamástól, meg a korabeli nagy fotósoktól, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas munka, hogy egyáltalán hogyan illusztrálták a lapot, milyen képzőművészeti anyagokkal. Most a decemberi lapszámunkban volt egy anyaság lapszámunk, abban is 89 előtti anyaságról szóló képeket szedtünk össze. Tehát próbáljuk azért mozgatni az archívumot és egy picit aktualizálni, de hát nekem tényleg ez a szívem csücske, hogy olvasgatni az utunkot, milyen szövegek vannak benne, egyáltalán milyen kritikai élet folyt akkor a 89 előtti időkben, sokat lehet tanulni.
Működik a kommunikáció a nemzedékek között, egyre fontosabb, hogy a Helikon csapata közvetlen kapcsolatot alakítson ki az olvasóival. Utóbbit szolgálja például a kolozsvári Magyar Napokon a Helikon sátor, ahol leleményes játékokkal, kedves tárgyakkal, kreatív írásműhellyel és főleg jó szóval várják az oda betévedőket. Az alternatív magyar óra a másik történet, amelyet nagy szeretettel művelnek a helikonosok. Elmennek középiskolákba, hónuk alatt a nyomtatott folyóirattal, és segítenek a diákoknak más perspektívából rálátni a tankönyvszagúnak vélt szerzőinkre. Kapcsolat az elődökkel, kapcsolat a jövő szerzőivel, akik ma még csak szárnyaikat bontogatják. Márta Nevelin prózaírót hallják.
Eleve a Helikonnak szerintem az a lényege, hogy az ember folyamatosan tanul mindazoktól, akikkel találkozik. Az az érzésem, valószínűleg ez ilyen alkati dolog lehet, mind a hatan olyasféle emberek vagyunk, akikkel lehet beszélgetni, úgy gondolom én, remélem, hogy jól gondolom, és akkor ez eleve azt feltételezi, hogy meglehetősen mélyre tudunk menni időnként, tehát hogy ezek a találkozások azért nem felületesek, hanem valahogy megadjuk a módját, talán így csinálták az öregek is. Lehet, hogy ezt örököltük tőlük, és ezt próbáljuk továbbvinni. Szerintem ez nagyon fontos, a találkozások. Ezért vagyunk ott a Magyar Napokon is, hogy lássák, hogy a Helikon az egy élő dolog, élő emberek csinálják, nem egy elefántcsontoronyban üldögélő, karosszékekbe süppett társaság húzogatja a marionett figurák szálait, hanem hogy ott vagyunk, jelen vagyunk, és bármikor meg lehet minket szólítani, mint ahogy ezt mi igényeljük is, mert egyébként nem lenne a létezésünknek valahogy értelme. Úgyhogy ez oda-vissza működik mindig, adok-kapok, tehát hogy ez egy ilyen történet.
Volt itt egy játék az est során azzal kapcsolatban, hogy prózát lehet ülve olvasni, de fel kell állni a vershez. Én egy kicsit a prózának az írására kérdeznék rá, hogy hogyan viszonyul a próza egy irodalmi folyóirathoz, vagy az irodalmi folyóirat hogyan viszonyul a prózához, mert ugye a prózát valahogy én azt érzem, hogy egy kicsit nehezebb karakterszámba összesűríteni, mert hogy az néha így teret kér magának, vagy helyet, vagy még több helyet kér magának.
Igen, hát itt ugye a Helikonnak vannak bizonyos technikai adottságai, vagy feltételei, vagy hát keretei, hogy így mondjam. Úgyhogy ez a karakterszámot meglehetősen nagy mértékben befolyásolja, ugye amiatt, hogy két hetente jelenünk meg, 28 oldalban, ez válasz a kérdésed első részére is. Valójában minden a labban megjelenő szöveg, legyen az esszé, próza, értekező próza, avagy líra, vagy műfordítás, valamilyen módon reflektál mindarra, amiben létezünk és vagyunk. Ez elkerülhetetlen, sőt szükséges. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mi valamilyen szekértábor, vagy bármilyen táborba beálltunk volna, vagy egyáltalán, hanem úgy gondolom, hogy a hozzánk kerülő szövegek azok valahogyan látleletei is mindannak, ahol most a magyar próza áll, ahol most a magyar vers áll. Ugye köztudott az a tény, hogy a Helikon az nem csak Erdély vagy Romániában alkotószerzőket, hanem a világ bármilyen pontján alkotószerzőket közöl. A műfordítás rovatnak köszönhetően elég tág azért a perspektívánk mindarra, ami a nyugat-európai, vagy akár amerikai, vagy kelet-európa más országaiban történő irodalomra fókuszál, vagy oda tud figyelni erre is. Valahogy így működik ez, azt hiszem.
Hogyha egy irodalmi folyóirat a jelenre reflektál, akkor elképzelhető az, hogy így a jövő irodalmát is egy picit előre vetíti olyan értelemben, hogy olyan művek vagy olyan szerzőknek a kezdeményeit, amit majd később fogunk akár kötetként olvasni.
Igen, itt csak egy kis zárójel, hogy ugyanabban az időben, amikor ugye valahogy a jelenre, illetve hát igen, amennyire lehetséges a jövőre is próbálunk figyelni, azért van egy folytonos visszatekintés is. Tehát az embernek igazodnia kell valamihez. Én a kánonokat, meg a kánon fogalmát úgy összességében nem különösebben szeretem, de ettől függetlenül nem tudom nem elfogadni, hogy létezik. Ilyen értelemben van egy ilyen is, hogy reflektálunk mindarra is, ami volt. Ugye vannak tematikus lapszámok, amelyekben már nem létező, vagy már nem élő szerzők műveivel, vagy hagyatékával foglalkozunk. A jövővel kapcsolatos kérdésed, igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egy példát tudnék erre mondani, hogyha arra gondolunk, hogy annak idején a Serény múmiában kinek a pályája indult el, akkor mindenképpen igazolt az, hogy valamiképpen igen, a jövő irodalmára is. Már amennyire tudunk figyelni, emberek vagyunk, és nem tudjuk a jövőt elképzelni, viszont azok a fiatal szerzők, akik ma a Pavilon 420 oldalain megjelennek, valószínűnek tartom, hogy igen, ők lesznek azok, akik egy adott pillanatban meg is reformálhatják a teljes irodalmi nyelvet, vagy az egész kulturális életet. Ott van benne, bennük ennek a magja, a lehetősége, és ők kell ezt megtegyék. Mi már azt hiszem, hogy ezen kicsit túl vagyunk. Nem azt jelenti, hogy nem állunk be mögéjük, vagy nem vagyunk ott valahol, de ez már az ő dolguk, azt hiszem.
Iskolai találkozások, alternatív magyar órák. Hogyan lehet a diákokkal megkedveltetni a nyomtatott lapot? Hogyan viszonyulnak a fiatalok ahhoz, hogy az ő érvényesülési terük is lehet a Helikon, és akár publikálhatnak is a lapban? Markuth Jurácz Dóra.
Ezt mindenképp kiemelném, hogy ezek az iskolai találkozások akkor működnek igazán, amikor interaktívak. Elhangzott a kis filmben, azt hiszem Evelyn mondta, hogy 200 diák előtt léptünk fel. Ez számokban kifejezve nagyszerű dolog, viszont azzal a 200 diákkal nem tudtunk mi kapcsolatba lépni. Ők egy előadást hallgattak, meg egy mérsékelten kaotikus szerkesztőséget láthattak másfél órán keresztül. Azért ezek az alternatív irodalom órák akkor tudnak valami emlékezetesebbet nyújtani a diákoknak, amikor ők is részévé válnak egy közös alkotási folyamatnak, pont ezért nagyon sokszor kreatív írás feladatokkal készülünk, vagy a kolozsvári Magyar Napokon megmutatott irodalmi játékokat, kvízeket visszük be hozzájuk. Olyan is volt, hogy egy-egy helikonban megjelent szöveg, vagy egy-egy helikon szerző szövegére kellett reflexiót vagy folytatást írjanak. Mosolyogtam magamban, mert az egyik az pont Király László versében hangzott el, télen nehéz disznónak lenni. És ezt például nagyon élvezték a diákok. És valahol megvolt annak a varázsa, hogy két ennyire távol eső generáció tudott találkozni egy ilyen alternatív irodalomóra során. Ez magában úgy gondolom, hogy még nem elég, tehát ez egy folyamat része. Tehát az, hogy mi egyszer találkozunk, az valószínűleg lesznek olyanok, akik erre emlékeznek, de úgy gondolom, hogy egy találkozástól még nem lesz valaki olvasóvá. Nyilván annak nagy presztízse van, és nagy tétje van, hogyha elhangzik egy ilyen beszélgetés, hogy igen, ez egy nyomtatott lap, itt kinyomtathatják akár a te nevedet is, akár a te verseidet is. Ez még mindig jól hangzik diákok körében. Nem egyszer volt olyan, hogy úgy mentünk osztályba alternatív irodalom órát tartani, hogy ott szerzőnk ült a diákok között. És igen, mivel nekem nem volt nyomtatott publikációm abban a korban, úgy irigykedtem magamban. És ez valahol mégiscsak jó. Temetjük a nyomtatott formákat, vagy nem is temetjük, csak úgy félig meddig. De az ilyen találkozások erősítik bennünk azt, hogy még mindig van egy generáció, akiknek ez fontos.
Karácsonyi Zsolt főszerkesztővel indítottuk összeállításunkat, vele is zárjuk. Mi egy kicsit vészmadárkodunk, ő azonban jócskán szelidít aggodalmainkon.
Kicsiny Erdély országunk most az a legnagyobb probléma, hogy például napilapok nélkül marad ez a közösség, és ugye akkor arról beszélünk, hogy nyomtatott sajtó halála, vagy a halálának a szele. Lassan több az irodalmi folyóirat, ami megjelenik nyomtatásban, mint napilap. Aggódtuk egyszer. A kultúrát is utoléri ez a megtizedelés, felnégyelés, megszüntetés, stb.
Már utolérte, és el is hagyta. Azt gondoltuk valamikor ezelőtt 10-15 éve, sokan gondolták így Európában, vagy akár az Egyesült Államokban, hogy a Gutenberg galaxisnak vége van. És átmegyünk egy másik történetbe, de hogyha a Gutenberg galaxist nézzük, akkor ez egy hosszú időbe telt, 200 évbe, amíg a kéziratos szövegektől valóban átvette a hatalmat. Hogyha teljesen el fog tűnni mondjuk a nyomtatott történet, akkor az is hosszú időbe fog telni, de én úgy látom, hogy ez nem történik meg. Azonban az, hogy már nem akkora a súlya, az biztos, más lett a súlya, és az, hogy valami nyomtatásban megjelenik, az már másként fontos. Van benne valami ünnepi jellegű, van benne valamiféle, mondhatnánk akár úri gesztus, tehát valami kosztolányi csokornyakkendős hozzáállás, hogy hát azért is. És sokan vannak így, akik éppen ezt értékelik, azt, hogy valaki hatodik haszakad kiáll a mellett, ami a számára fontos, egy olyan világban, ahol a célok egyre homályosabbak. Az, hogy irodalmi folyóiratot szerkeszteni, mit jelent? Szerencsére teljesen egyértelmű cél és egyértelmű irány, hogy az mit jelent emberileg, az emberi kapcsolatok szintjén, találkozás nélkül, még akkor is, hogyha eltelik több év, amíg egy szerzővel találkozunk, élő egyenes adásban, személyesen, akkor is a találkozások helye mindig egy irodalmi folyóirat, a szövegek találkozása és az embereki. Ha valaki többször levelezik valakivel, még mindig, tehát nem SMS-t ír, hanem levelezik, ez is egy régi forma, még hogyha nem is postán érkezik, hanem villámpostán érkezik a levél vagy a szöveg, akkor is egy sokkal erősebb és komolyabb jó kapcsolat jön létre az emberek között. És az emberek közötti kapcsolatnak a megőrzése, az lehet a helikon, vagy bármilyen folyóirat szerkesztőnek a feladata.
Karácsonyi Zsolt, ahol szerencsére nincs új a nap alatt című vezércikkében Széchenyi Istvánt idézi. Erre a gondolatra is a helikon hasábjain bukkant. Boldog jövő nemzedékek! A ti nagyobb és általánosbb ismereteitek titeket toleránsabbá, szelídebbé, erélyesebbé, s így boldogabbá fognak tenni, mint mi vagyunk. Eddig az idézet. 35 éves a kolozsvári helikon folyóirat. Isten éltesse sokáig, szerkesztői legyenek nagyon boldogok, hogy a következő nemzedéket is megfertőzhessék, nem csak a művészet szeretetével, hanem bármiféle boldogsággal is.
hogy 35 év múlva is legyenek 20 évesek, akik helikont szerkesztenek és anekdotákat mesélnek a folyóirat jelenlegi munkatársairól. Pékris Tájbél nevében is köszönöm figyelmüket, Gergely Zsuzsát hallották.
Alszik a szív a számban, egy igazi félhomályban, kiveszem elmorzsoltan, megnézem, miért nem dobban. Olyan a hús a versben, mint igazi hús levesben. Vannak az álmok némán, benne a gyöngyök, nézd, nem gyémán. Nem is alszik a paplan az ágyban, nem is mersz fel a szürke ruhámban. Neve nincsen a testnek a szádnak, nem is látod, mennyire látva. A titoknak nincsen fája, nem másznak rá utánad. Maradnak tisztes részek, de annak fáj a szája. Csak alszom a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ha végre megmozdultam. Lüktet az ér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, értem, dobban, ha végre megmozdultam. Csak alszom a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ha végre megmozdultam. Lüktet az ér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, értem, dobban, ha végre megmozdultam. Repedések áznak az ágyban, árnyékban nem leszel árva. Térképet rajzol a paplan, repülnek falvak alatta. Amikor most nem vagy a részem, amikor már nem leszek ébren, akkor vagy életek észen, szőke vagy barna a kérem. Most nézek újra a sebbe, tátongó fut a fejemben. Ott várom hármat a napnak, egyet nekem, kettőt a mámnak. Fecsennek a ráncok a korban, gyújtózom roskat a borda. Engedd a ránc a porba, ahonnan jöttem, megmozdulnak. Csak alszom a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ha végre megmozdultam. Lüktet az ér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, értem, dobbal, ha végre megmozdultam. Csak alszom a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ha végre megmozdultam. Lüktet az ér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, értem, dobbal, ha végre megmozdultam. Megmozdultam.